Mindenkinek jó estét kívánok! Ugye majd nagyon különleges nap van. Ma van Kiszlév 19-e, ami a haszizmus újéve, ami egyértelműen a tányának tulajdonképpen az ünnepe. Hogy erről már többször is beszéltünk, és így aztán 7:30-kor egy kisebb, nagyobb fábrengen is lesz ennek tiszteletére a Vasváriba, ahova akinek kedve van, közösen átadunk, és át is fogunk menni. És ugye a Kiszlév 19, ahogy a Fábrengen majd hallani fogjuk, tulajdonképpen a tánya és a haszidizmus jóváhagyásáról szól, arról, hogy az égből, azzal, hogy kiszabadult az álter ebbe a börtönből, kolt vádak után, ezzel tulajdonképpen az égből, mint egy jóváhagyták azt, hogy a haszidizmust terjessze, és annak a fénye az mindenhova eljusson, így hozzánk is Budapestre 2012. december 3-án. Ugye a mi témánk, amiről beszélgetünk, az a tányának a 29. fejezete, aminek látom, hogy a fordítását nagyon dicséretes módon mindenki elhozta. Nem feljöttetik otthon.
Nem.
Igen. Ja, kiderült a turpisság. Értem. Ezért volt a nagy nevetés. Na hát nyilván, akik nem hozták ezt, csak azért, mert ott volt az ágy mellett, mindenki ismételt otthon. De azért próbáljuk meg átvenni, hogy miről is volt szó 5 percben az elmúlt alkalommal. Ugye arról beszéltünk, hogy arról beszél az álterebe, hogy hogyan lehet a szív tompaságát kezelni. Ugye beszéltünk arról, hogy mit jelent a szív tompasága, és azt mondtuk, hogy ez az az állapot, amikor az ember a fejében tudja is, hogy itt előre kéne lépni, hogy lelkesnek kéne lenni, hogy éreznie kéne valamilyen fajta érzelmeket a zsidóság, a vallás, az Isten, a Tóra iránt, nem képes ezt a szívének a szintjére is lehozni, és ott ezeket az érzelmeket valóra váltani, és mint egy teljesen tompán figyeli a helyzetét, nem képes megmozdítani az érzelmeit. Mondtuk, hogy ez tulajdonképpen nem kell, hogy ennyire elvont maradjon, mert az életben ez a helyzet az előfordul, nem konkrétan Istennel kapcsolatban, hanem úgy általában vannak ügyek, amiben úgy érezzük, hogy a intelligenciánk azt mondja, hogy igen, ez jó lesz, és ebbe az irányba kéne menni, és el kéne indulni, kéne csinálni, lelkesnek kéne lenni, és a szívünk mégsem ezt mondja, hanem mintha semmit sem érezne, egy ilyen, nem is depresszió, de mégis egy ilyen teljesen tompa állapotba kerülünk. És erre azt a kérdés, hogy akkor mit kéne tenni? És erre ugye azt mondjuk, ha a tűz valamitben nem fog meg, akkor két lehetőségünk van, hogy rárakunk a tűzre még további égetendő anyagot. Tehát próbáljuk lelkesíteni önmagunkat, azzal, hogy elmagyarázzuk önmagunknak, hogy hogyan lehet ezt jóvá tenni, jobbá tenni, és így tovább, és tovább. És akkor a sok magyarázás után majd, akkor egyszer csak fellobban a szívünk lángja is. De ebben a helyzetben nem ez a megoldás, mert itt egyszerűen nem azzal van a probléma, hogy nincs elég muníciója a szívünknek, az emócióinknak, az a probléma, hogy tompa a szívünk. Mit lehet csinálni? Hát ugye meg kell törni a szívünket, ahogy mondtuk, a testet kell megtörni, a testnek. A test alatt pedig nem azt értjük, hogy aszkéta életet kell élni, és böjtölni kell, és meg kell törni ilyen értelme a testet, hanem a testiséget kell megtörni, mert az a testiség az, a testi vágyak túlburjánzása, ami mint egy fal áll a szívünk köré, és nem engedi az érzelmeinket kibontakozni. Meg kell azt törnünk, és erre mondtuk azt a idézetet a Zohárból, hogy a test, amit a lélek fénye nem tud átjárni, azt össze kell morzsolni. Ugye a Zohár azt mondja, azt a példát használja erre, hogyha van egy nagy fatönkünk, ami nem akar égni, akkor a megoldás az, hogy széttörjük a fatönköt, megpróbáljuk szétforgácsolni a fatönköt, és akkor majd lángra kap a fatönk. És akkor ennek kapcsán tulajdonképpen az a feladatunk, hogy tisztázzuk, hogy mit jelent, akkor hogyan kell összetörni ezt a fatönköt, hogyan kell eljutni abba az állapotba, hogy ez a fatönk ez szétmorzsolódjon. Ugye azt mondtuk, hogy ez nem egy fizikai feladat, nem arról van szó, hogy futni kell 55 kilométert, és akkor a testünk teljesen széttörik, hanem ez egy meditáció, ezt lélekben kell széttörni, a fejünkben kell megtörni a testünket. Jó a szemüveg. A fejünkben kell megtörni a testünket. Tehát magyaráz, meditálnunk kell. Mi a jó meditáció erre? Erről lesz szó főleg ma, és ha jók vagyunk, akkor talán, ha nem is biztos, de megpróbálhatjuk talán reményeink szerint befejezni, de ez azért valószínűleg nem fog sikerülni, tehát még egy alkalom erre kell. Van egy kitérő még azelőtt, hogy erről beszélünk, amiben arról van szó, hogy az ember, ki az az ember. Mielőtt belemennénk abba, hogy mit jelent megtör, hogyan kell, milyen meditációval kell megtörni a testünket, van egy kitérő, ami arról szól, hogy ki az ember. Tehát amikor megtörjük önmagunkat, akkor előtte tisztázzuk, hogy mi az, hogy önmagunk. És erre azt fogjuk mondani, hogy attól függ. Van az átlagember, aki lehet éppen rásá, vagy éppen bénoni, attól függ, hogy éppen milyen állapotban van, és van a cádik, az igaz ember. Az igaz ember és az átlag és ember között van egy óriási különbség, amely tekintetben, hogy ki ő. Ugye, ez pedig az, amit itt most tisztázni fogunk. Minden ember úgy születik, hogy van benne egyszer egy isteni lélek, és van benne egy állati ösztönlélek. A kérdés az, hogy melyik az a lélek, ami őt általában megtestesíti, amiben ő az önmagát érzi. Az alaphelyzet az, ha tetszik, ha nem, hogy a test és a testtel kapcsolatos vágyak az az alap kiinduláspont. Az a kiinduló pont. És ezért a legtöbben ezt a kiinduló pontot érezzük. Amikor arra beszélünk, hogy én, akkor a test és a testemmel kapcsolatos vágyak és alapérzések azok, amikről én beszélek, annak ellenére, hogy ott van bennem az isteni lélek, és after all, mindennek a végén végül is a isteni lélek az, ami a testemet is élteti, isteni lélek az, amely kiszáll belőlem, amikor meghalok, és az száll belém, amikor megszületek. Mégis nem az isteni lélek az, ami nevesítve dominál az életem nagy részében. Az életem nagy részében az állati ösztönlélek dominál. Azok a motivációk, amik hajtanak, azok a dolgok, amelyekkel kapcsolatban megnyilvánulok a saját magam számára, és azok általában a testemmel kapcsolatosak. És mit értek a testemmel kapcsolatosnak? Itt nem csak azokat a konkrét szükségleteket értem, hogy most éhes vagyok, és akkor eszem, és a létfenntartás, vagy a szexualitás kiélése, vagy ezek, amikkel azt mondja, testi vágyak, akkor általában erre szoktunk gondolni. De nem csak erről van szó. Önmagában a létfenntartásnak a tágabb értelme, az egómnak a kiterjesztése, az, hogy igyekszem az egzisztenciámat megteremteni, és az arra való folyamatos motiváció, hogy az egzisztenciám meglegyen, ami az időm nagy részét azért elfoglalja az életem nagy részében. Az is az állati ösztönlélekből jön, hiszen az is egy testi vágy. Legalábbis én testi vágyból csinálom. Nem azért, az emberek többsége nem azért hajt az egzisztenciájára, igyekszik azt megteremteni ilyen vagy olyan módon, mert olyan tudatos életet él, hogy tudja, hogy nekem szükségem van a egzisztenciára ahhoz, hogy utána Tórát tudjak tanulni és imádkozni. De ez csak egy eszköz a Tóra tanuláshoz és az imához. Az emberek többsége nem így éli meg a mindennapjaiban az egzisztenciaszerzést, hanem úgy éli meg, hogy az egzisztenciaszerzés a fő téma, és ha marad egy kis szabadidőm, akkor tudok a lelkemmel is foglalkozni. A cádiknál nem így van. A cádiknál az egzisztencia, és ez alatt nem csak a pénzt értem, hanem magát a létfenntartás alapjait, az az eszköz, és ez tudatosan, folyamatosan így van. Hillel mondta, hogy amikor ment enni, akkor azt mondta, hogy most megyek jót tenni a gyalázatossal. A saját testére gondolt. De hogy ő igazából csak azért, mert ez egy szükséges rossz, hogy nekem ennem kell, de nem azért, mert rajtam urrá van a testem, igazából én tudnám folytatni, csak akkor meghalok, vagy nem tudom, elgyengülök, és nem fog tudni Tórát tanulni. És ő ezt komolyan így is érezte. Mi mondhatjuk ezt, meg igyekezhetünk erre törekedni, de nem érezzük így. Akkor éhesek vagyunk, és csak az ételre gondolunk. És amikor az egzisztenciánkért küzdünk, akkor az egzisztenciánkra koncentrálunk. Lám, vagy mi ennek a legjobb bizonyítéka, hogy néha annyira belegügyülünk ebbe az egzisztencia szerzésbe, hogy teljesen elfelejtjük, hogy helyre tegyük a dolgot, helyén kezeljük az ügyet. És teljesen az kerít minket a hatalmába, hogy ezt most hogy is fogom csinálni, és hogy lesz, és mint lesz. Ha pedig a fejemben lenne, és érezném folyamatosan, hogy az egzisztencia szerzés az csak egy eszköz a Tórához és az Istenhez való közelséghez, akkor soha nem áll legyen állapot, mert azt mondanánk, hogy én megteszem a magamét, és úgyis a többi Isten kezében, és teljesen nyugodtak lennénk ebből a szempontból. Maga a tény, hogy nem vagyunk nyugodtak. Az életünk nagy részében, az egzisztenciánkkal kapcsolatban nem vagyunk nyugodtak. Állandóan gyötör minket valamilyen egzisztenciális kérdés. Legyen kicsi, mint hogy most éhes vagyok, vagy legyen nagy, hogy fogom a házamat eladni. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy ez az, amik mi vagyunk. Szemben egy cádikkal, akinél ezek a dolgok csak mint eszköz jelennek meg. Tehát akkor most először a cádikról fogunk beszélni, itt a második oldal, a cádik maga az isteni lélek. Néztem. A cádikok esetében éppen fordítva áll. Az ilyen ember maga a tiszta lélek. Azaz az isteni lélek, az isteni lélek. A testét pedig csak az ember húsa név illeti meg, azaz csak másodrendű az emberhez, azaz az isteni lélekhez képest. A cádik így is éli meg. Ő megéli a mindennapjaiban azt, hogy a teste és a testének a szükségletei csak másodrendűek, mint egy eszköz. Valamilyen valódi cél, nem is azt mondom, hogy magasztosabb cél, hanem valódi cél érdekében. Ebben az értelemben mondta az idősebb Hillel a tanítványainak, mikor enni készült, hogy most kedvezni fog az alacsony rendű szegény teremtménynek. És itt a saját testére gondolt. És ez alatt a tulajdon testét értette. A testét valami idegen dolognak tekintette, ezért is fogalmaz így, hogy tudnélik szívességet tesz neki azzal, hogy ételt juttat neki. Ő maga nem volt egyéb az isteni léleknél. Egyedül az elevenítette meg testét, húsát olyannyira, hogy a cádikok esetében a gonosz, ami az állati lélek folytján átjárja a hústestet, jóra változik, teljesen felszívódik. Az isteni lélek szentségébe, és így az isteni lélek az ember maga. A cádiknál megszűnik az önálló testi vágy. Nincsen ösztönlélek, semmit nem csinál ösztönösen. Megszűnik a rossz, ami benne van. Nevezhetjük rossznak, ezt a Péter nem szereti, nem rossz, hanem állati ösztönélek. Semmit nem csinál úgy, mint egy állat, semmi sem ösztönös, minden teljes tudatossággal csinál. Az a teljes tudatosság mindvégig a szem előtt tartja azt a legfőbb célt, hogy ő Isten embere, nem akartam a szolgáját használni, Isten szolgálja legyen, és minden ennek van a sorrendjében, vagy ennek van a
alárendelve.
Mindennek van alárendelve, semmi sincs, semmit sem csinál impulzusok alapján, spontán, mert a teste éppen így kívánja, vagy az egója így kívánja. Az ilyen emberben felszívódik az állati ösztönlélek. Ez egy érdekes kérdés különben, mert mondjuk most egy izgalmas témára fogunk utazni, ezt már többször említettem, ez pedig a szexuális vágyak. Hogy a szexuális vágyaknál a halacha azt mondja, hogy egy nőt meg lehet erőszakolni, egy férfi, elképzelhető, hogy egy aktusban egy férfi megerőszakol egy nőt, sajnos ez nem csak elképzelhető, hanem viszonylag gyakori esemény. Tehát, hogy a nő akarata ellenére történik a dolog. Fordítva viszont ez elképzelhetetlen. Egy férfinél elképzelhetetlen, hogy egy nő megerőszakolja. Miért? Fizikai értelemben. Miért? Mert lehetetlen, hogy a szexualitáshoz feltétlenül szükséges bizonyos biológiai folyamatok beinduljanak a férfinél, anélkül, hogy valami kis vágya erre a dologra ne lenne. Most ez azért érdekes kérdés, ezt a halakha, ez több pont a konkrétan zsidó jog, ez több kérdésben alkalmaz is ezt az alapelvet, amikor a nemi erőszakról, tiltott nemi kapcsolatokról, stb. Van szó, hogy a férfi esetében elképzelhetetlen, hogy egy nő megerőszakolja. A kérdés az, hogyha egy valóban kell, hogy minden szexuális férfi esetében szexuális kapcsolathoz a vágy a szexualitás iránt megjelenjen, ahhoz, hogy a erekció biológiai folyamatai beinduljanak, akkor hogyan működik ez egy cádiknál? Ha neki semmifajta testi vágya nincsen, akkor hogyan képzelhető el, hogy nála működhet a nemi kapcsolat? Hogyan kell ezt valahogy elképzelnünk? De ez a kérdés, az agyával ő tudja azt parancsolni, elnézést, ennyire ugye, konkrétan lemegyünk, de hogy tudja az agya azt a parancsot adni a test egyik szervének, hogy működjön egy bizonyos módon, amikor tehát el tudjuk ezt képzelni. Ugye kell, hogy legyen valami fajta lelkesedés a cádikban ahhoz, hogy ez működjön, egyszerűen biológiailag. És erre az a fejtegetés, hogy a cádiknál ez az egész másképp működik, mivel testileg ez elképzelhetetlen, ugye a testi vágyak ilyen értelme nincsenek meg a cádiknál, minden teljesen tudatosan történik. Ő ebben az egészben csak a micvát látja, És a micva iránti, az Isten iránti lelkesedés az, ami azt a biológiai folyamatot is beindítja, ami aztán a nemi kapcsolatot létrehozza. Ez most nagyon elvonnak, és látom, hogy a lányok nagyon csúnyán néznek rám, de ezzel azért meséltem el, mert hogy annak a fokát, ugye elképzelhetetlen, azt mondja, nem tudom, ezt mondtad, gondolom, hogy igen. Ez, hogy?
Nem, miért lenne ez elképzelhetetlen?
Jó, tehát hogyha valóban elképzelhetetlen, szerintem is, de épp ez a cádiknak a lényeg, hát erről mondtuk, hogy cádik nem sok van. Egy-kettő van a...
Lomó. Bocsánat, rosszul fog hangzani ez a dolog, amit én mondok, de ugye vannak olyan típusú szexuális vágyak, amelyek nem nő irányában működnek.
Most vagyon ide?
Hát például a fétisiszták, akik mondjuk mint egy láb, vagy tehát csizma, cipő, és millió dolog van ilyen, ha az ember ilyeneket ugye olvas, hát hogyha az is valamilyen módon beindítja,
hát azért mert rossz hasonlat. De azért rossz hasonlat, mert az valamilyen testi dologgal kapcsolatban, arra emlékezteti.
Nem, ahogy... Én tudnák más példát is hozni, most nem akarok egy 40 éves házasságra hivatkozni, mert az disznóság lenne, ha ilyet mondanék. De mondjuk azt mondja a főnöknőm, hogy holnaptól vehetem a sátorfámat, ha nem teszek neki valami kellemes szívességet, ezt valahogy meg kell tudni csinálni. Ilyenről még akár filmeket is csinálni.
Nem tudom, szóval meg lehet vesszük csinálni. Itt, meg lehet vesszük, csinálni. Vesszük a dolgokat. A nevedet bemondjam?
Úgy mondta Péter.
Igen.
Komolyra folytva a szót, az nem, ebben nincs igazad. Ebben a helyzetben is valamilyen biológiai vágynak keletkeznie kell, mert különben nem. Nem térjünk rá a fő csapásvonalról. Amit én azt akartam ezzel csak mondani, hogy a cádik az valóban elképzelhetetlen. Mert olyan messze van attól az állapottól, amiben mi vagyunk, és amiben az emberek 99,99%-a benne van, hogy egy ilyen dolgot például elképzelhetetlenek tartunk, az Isten iránti lelkesedés legyen az, amit ő olyan biológiai állapotba hozza, hogy ez a dolog meglegyen. Ez mind-mind arról szól, hogy a cádiknál valóban nincs semmifajta testi vágy. Tudjuk folytatni, és utána kérdés, csak be akarom fejezni a... A Bénoni esetében azonban, mint hogy bennük az életadó erő, az állati ösztönlélek, mely a szitráslából származik, ami átjárja a hústestüket, nem alakult át jóvá, a személyiségük lényegét adja, és ezért aztán távol van az örökkévattól, és pedig a legtávolabbi távolságban. Mert a vágyhajhászó késztetés az ő állati lelkében képes tiltott dolgok után is vágyni, melyek ellenkeznek az örökkévaló akaratával. Mert ha nem is vágyik utánuk, e tiltott dolgok után, a gyakorlatban nem gondol arra, hogy ezeket magáévá is tegye, de a vágy mégis ott van. Valójában nem is borzadt tőlük, tehát ott van benne a vágy. Ahogyan a cádikok, igen, amint azt kifejtettük, a cádik, ha meglát egy tiltott dolgot, elborzad, undorodik tőle. Egy bénoni, aki lehet, hogy gyakorlatban soha nem teszi meg, sem szóban, sem cselekedetben, akár még gondolatban sem, de a vágy ott van benne, attól még gerjesz benne vágyat, annak a dolgnak a látványa, tapintása, érzése, stb. Mi azt jelenti, hogy egy bénoninál is, amitől mi ugyancsak messze vagyunk, de mi potenciális bénonik vagyunk, egy bénoninál és egy rásánál a lényeg az a test. Tehát amikor arról beszélünk, hogy megtörni a testet, akkor tulajdonképpen a saját lényegünket akarjuk megtörni, és ezzel az alapgondolattal indulunk neki a következő résznek, ami arról szól, hogy hogyan kell ezt csinálni. Mi az a meditáció, amit ezzel kapcsolatban tennünk kell? Igen, Éva.
Az örökkévaló megteremtette az embert, ezt a csodát az embert, és ezt a gyönyörűséget, ahogy egy ember kinéz, és akkor nem értem, hogy miért írja ide, hogy alacsony rendű, szegény teremtménye. Hiszen azért teremtett az örökkévaló minket testbe, hogy ebben a testben érjünk el egy olyan szellemi szintre, ahova el tudunk érni. Akkor ez a test akkor mégsem alacsony rendű, meg nem, hanem ez maga az örökkévalónak a csodája, amit csinál. És világos, hogy nem fogok ezzel vitatkozni.
Csak de szerintem van egy rossz percepció ezzel kapcsolatban. Attól még, hogy Isten mindent teremtett a Földön. Mégis vannak dolgok, amiket nemesebbnek, és vannak dolgok, amiket kevésbé nemesnek tartunk. A lélek és a test kontextusában a test az valóban egy alacsonyabb rendű valami. És a lélek a magasabb rendű. Ugye? Így akkor érthető. Vagy nem egészen?
De, csak nehezen elfogadni.
Ugye ezt a múltkor mondtam, hogy ezt szeretném hangsúlyozni, a tánya alapvetése az nem az aszkétizmus. Nem az, hogy a testet meg kell törni, és folyamatosan meg kell alázni, és mit tudom én. Az elmúlt 28 fejezetben erről tulajdonképpen nem is volt szó. De van egy pont, amikor az emberek nincs más választása, mert annyira unrá lett rajta a teste, hogy a lelki, a spirituális dolgok iránt teljesen elhidegült, azokkal teljesen tompán fogadja, akkor nincs más választása, mint hogy megtörje ezt, és úgy tekintsen erre, mint egy alávaló dologra. Mert különben a test öncélúvá válik. Igazad van, hogy Isten nem véletlen teremtett bennünket testbe, azért, hogy ahogy te magad is mondtad, hogy a lélek által ebben a testben, ezzel a testtel együtt elérünk egy magasabb szintet. De előáll egy olyan szituáció, amely mindannyiunknál előáll, hogy a test urrá lesz rajtunk, és a test leszünk mi, és a test vágyai teljesen kiszolgáltattá tesznek bennünket. És annyira, hogy a lelki dolgokat már tompán fogadjunk, és nem lelkesedünk értük, hiába tudjuk fejben, hogy azt kéne, hogy tegyük, akkor nincs más választásunk, hogy megtörjük a testünket, ami tulajdonképpen mi magunk vagyunk. Igen.
Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy van a lélek, és akkor mondjuk a lélek ruhája a test. Uh-huh. És akkor hogyha ezek a lelkek, ezek az isteni lelkek, amik különböző ruhában vannak, ezek egyformák, ugye?
Nem.
Nem?
Ez más. Nem egyformák.
Ez volt a kérdés.
Persze. Jó. Akkor mehetünk tovább? Akkor most nézzük, hogy mi a helyzet. Oké, itt van egy hiba. Egy tollat. Ebben a tekintetben tehát az ilyen ember alábbvaló, megvetésre inkább méltó és iszonyatos iszonyatosabb a tisztátalan állatoknál, rovaroknál és csúszómászoknál is. Vagy fentebb kifejtettük. Ez már a meditáció része. Tehát amikor meg akarom törni, miről van szó? A testem úrrá lett rajtam. És a testem vágyai teljesen eluralkodtak, olyan a spirituális dolgok teljesen hidegen hagynak. Nincs más választása, mint hogy azt mondjam magamnak, ami ide van írva. Hogy a testem tulajdonképpen alávalóbb még a csúszómászoknál, tisztátalan rovaroknál is, ahogy fentebb kifejtettük, ahogy írva is van, most átugrom a záróját, aztán visszatérünk a záróját, és megvan írva, de én féreg vagyok, és nem férfi. Ugye, ahogy a Zsoltárokban mondja. Erre gondol Dávid király, amikor azt mondja, én féreg vagyok, és nem férfi. Hogy én még rosszabb vagyok, mint a féreg. Én még rosszabb vagyok, mint a csúszomászó. Miért? Nézzetek meg a záróját. Mert még ők sem lépik át az örökkévaló akaratát, hogy ezt a 24-es fejezetben tanultuk, mint hogy ő úgy tesz, legalább lelkében, bizony rosszabb annak, hogy az embernek van egy teste, és van egy lelke. A szabad választás által eljuthat oda, hogy annyira öncélűvá válik a teste, hogy már az ösztönösen is túllép, a szükségesen is túllép, és átlépi az örökkévaló akaratát. Egy szunyog, egy rovar, egy csúszómászó, ez egy robot. Neki is van egy olyan teste, mint a miénk, de ő soha nem fog Isten ellent tenni. És ebben az értelemben én még alacsonyabb vagyok, mint a csúszómászó vagy a rovar. Még egyszer mondom, tehát nehogy átessünk a ló túloldalára, nem arról van szó, hogy most teljesen rossz kedvekkel legyünk arra, mert hanem arról van szó, hogy fölismerjük azt, hogy azért, és időnként végig gondoljuk, hogy a test önmagában, ha milyen szép az, hogyha a lelki dolgoknak helyet adunk, viszont mennyire le tudunk csúszni, hogyha a test az, amelyik úrrá lesz rajtunk, mert akkor tulajdonképpen nem, hogy az emberi mi voltunkat, azt a szépet, amit az Éva beszélt, nem használjuk ki, hanem még mélyebbre csúszunk, mint az állat. Most mi van akkor, hogyha azért időnként mégis a lélek dominál bennünket? Erre jön a következő, a hármas oldalon zárójel. Még az isteni lelke erőt nyer is benne, hogy felgerjessze az örökkévaló szeretetét ima idején. Isteni léleknek ez a felülkelkedése nem teljesen valóságos dolog, hiszen átmeneti hatás. El is tűnik az ima után, amint mondottuk a 13. fejezet végén. Ugye ez megint csak ezt a meditációt viszi tovább. Azt mondja, Gondold csak bele, hogy te mennyire egy alacsony rendű valami kis izé vagy a jelen állapotodban. Még alacsonyabb vagy, mint egy állat, mert teljesen a test kerített téged hatalmába, olyannyira, hogy Isten akaratát is megszeged. És még ha az is igaz, hogy néha az ima alatt ilyen-olyan időszakokban gondolsz Istenre, és gondolsz a spiritualitásra, és van benned Isten szeretet, és Isten tisztelet, és ott van a lelkesedés, de hát látod, ez csak egy átmeneti dolog. Az egzisztenciádért való aggodalom az átmeneti dolog. A evés-ivás iránti vágyad, ez egy átmeneti dolog. Azt ima alatt kell, hogy fölgerjeszted? Nem. Ezek szerint mi az, ami nálad dominál? A test. Egy szádiknál pont fordítva van. Egy szádiknál azt kell, hogy fölgerjeszted, hogy egyen. Az isteni szeretet, az folyamatosan ott van benne. Nálunk pont fordítva van. Az evés-ivás, a nemi vágyak, az egzisztencia, az folyamatosan bennünk van. Az az, ami bennünk munkál. Néha sikerül elérni, hogy Istenre is gondoljunk. Jó, lehet, hogy vannak kivételek, én most magamról beszélek. Néha sikerül elérni, hogy Istenre is gondoljunk. Naponta egyszer, kétszer, háromszor, egy jó arány. De látjuk, ez csak átmeneti. Ezek szerint alapállásban én nem vagyok olyan, hogy állandóan Istenre gondoljak, és Isten, az isteni cél lebegjen előttem. Ez csak egy ilyen plusz bónusz. A lényeg, az maradok abban a testi mi voltomban, ami vagyok. És akkor erre kell gondolnom, amikor ezt a meditációt végigviszem. És most készüljetek fel mindenki közösebb a biztonságjöveket, mert elég durva dolgok következnek. Tehát most fölfogja mindazokat a dolgokat, segíteni fog nekünk abban, hogy hogyan gyalázzuk önmagunkat. Ugye, ha ugye még egyszer hangsúlyozom, arra van szó, hogyha azt érezzük, hogy nem tud a lelkünk kibontakozni a spirituális iránti dolgokat teljesen eltompultuk, akkor nincs más választás, hogy mint végig gondoljuk, hogy tulajdonképpen hányadán is állunk a dolgoknak. És ehhez szükség van egy ilyen meditációra, ami hát egyszer van leírva a tányában, de igen. Mi az, amit még szem előtt tarthatunk? Azt mondja, különösen így van, ha eszébe idézi, a fiatalság vétkeinél tartok. Különösen így van, ha eszébe idézi a lelkének beszennyeződését fiatalsága vétkei által, és a sebet, amelyet azokkal ejtett a felsőbbrendű világokon, azaz lelke forrásán. Az a tény, hogy a vétkek a fiatalság vétkei voltak, azaz olyan időhöz és spirituális szinthez tartoztak, amitől jelenleg már messze jár, nem számítanak-e felsőbbrendű világokban, amelyek az idő korlátai felett állnak. És ezért ott olyan, mintha ezen a napon, a mai napon ejtette volna a sebet, és vált volna tisztátalanná, Isten mentsen. Ugye gondoljon arra, hogy a múltban voltak neki olyan húzásai a fiatalság vétkei, amelyek bizony sebet ejtenek az ő lelkén is, és sebet ejtenek a spirituális világokon is. És ha lehet, hogy ez 20 éve volt, vagy időben, vagy spirituálisan ő már rég megtért, és már nincs azon a szinten ugyanezeket a bűnöket elkövesse, de azok a bűnök a magasabb szinteken, az idő fölött ott vannak, olyan, mintha ma követte volna őket el. Ezért mondja Dávid király azt, hogy a bűnei mindig előttem vannak, ez fogja is. Látjátok a legajánlat, az én vétkem szüntelenül előttem van. És bár lehet, hogy már őszintén megtért, és ezáltal eltávolította azt a foltot, és megtisztította magát. Ennek dacára a megtérés, a csuvá lényege a szívben van, és a szívben sok-sok szint és fokozat található. Mind az adott ember, hely és időpont függvényében. Azaz minél magasabban áll, annál magasabb meg szintű bűnbánat kiváltatik meg tőle, amint azt a dolgok ismerői tudják. Ugye a csuvá nem úgy működik, hogy egyszer megtértem, és mostantól meggyóntam, és új lap, és minden. Persze, így működik. Ezt mondjuk mi is, hogy a csuvá, és a csuvá által újra lehet indítani. De igazából sohasem, tehát mindig minél előbbre kerülsz, minden magasabbra szintre kerülsz, újra át kell értékelned, és újra meg kell térned, hiszen ahhoz a szinthez képest még nem jutottál el a csuvá tökélyére. Ez egy folyamatos feladat. Tehát az ilyen ember, amikor most megvizsgálja magát, átugrom amikor most megvizsgálja magát, és azt látja, hogy a lélekfénye nem járja át őt, nyilvánvaló, hogy vagy a mai napon nem fogadták el bűntudatát, és a vétke még mindig elválasztja őt az örökkévalótól, vagy B, megkívántatik tőle, hogy felemelkedjen egy magasztosabb szintjére a bűnbánatnak, mely a szívének egy a korábbi mélyebb rétegéből támad. Tehát újból ott van az a fiatalság vétke, amit lehet, hogy már ő úgy könyvelt el, hogy már rég túl volt rajta. Ezokból mondta Dávid király, dacára annak, hogy ő különben cádik volt, az én Vétkem szüntelenül előttem van. Ez ennek a meditációnak a része, hogy a korábbi vétkeim azok ott vannak, és ezért, amikor időzőjelben gyalázom a testemet, akkor ezekre a vétkekre és ezeknek a vétkeknek a örökre tartó foltjára gondolok. Tehát ez egy dolog, az ifjúság vétkeinek a vizsgálata. Most egy másik pont. Minden korábbi gondolat, szó és cselekedet vizsgálata. Még annak is, aki az ifjúkor súlyos vétkeitől tiszta, de szeretné a megtört lélek szintjét elérni, arra kell indítani a szívét, hogy beteljesítse a Szent Zóhár tanácsát, és a számvetés gazdája legyen. Itt most olvasom a töltet. Ez azt jelenti, hogy spirituális számvetést kell tartania, amint arról alább szó lesz, és pedig mint gazda, azaz tulajdonos, akinek az összes adat, vagy az összes adat vagy profitot, vagy vesztességet jelent, ami közvetlenül érinti őt, nem pedig szolgaként, bérelt könyvelőként, aki hűvös távolságtartással figyelheti, akármi derüljön is ki végül. Tehát az ember tartson önvizsgálatot, vagyis számot kell vetni a lelkével, és minden gondolatával, szavával és tettével születése óta a mai napig. Vajon a szentség világából származtak-e, vagy a tisztátalanság világából, Isten mentsen tőle? Ebből az utóbbi világba tartozik minden olyan gondolat, szó és tett is, ami nem irányul közvetlenül az örökkévaló, az ő akarata, szolgálata felé. Még ha voltak éppen nem vétkes is. Mert éppen ezt jelenti a Szitra Achra, a másik oldal neve. Nem szükségesebben gonosz, egyszerűen csak a másik oldal. Az az oldal, dimenzió, amely nem szent, így hát minden, amiben nincs szentség, a tisztátalanság világához tartozik, ahogy azt korábban a 6. fejezetben már kifejtettük. Tudnivaló, hogy amikor valaki szent dolgokon elmélkedik, arra az időre szekerévé lesz a szentség palotáinak, ahonnét az ilyen gondolatok erednek, illetve pontosabban, ahonnét ezek az erejüket merítik. De ez ugyanígy igaz a fordított esetben is. Ha tisztátalan gondolatokat gondol, tisztátalan szekéré lesz a tisztátalanság palotájának, ahonnan minden tisztátalan gondolat ered. Így van ez a beszéddel és a cselekvéssel is. Ugye van egy olyan, volt egy nagy haszid, aki 82 évre visszamenőleg el tudta mondani, hogy pontosan melyik nap mit mondott. Valószínűleg nem beszélt sokat. De számon tartott minden szót. Az ember próbálja meg végiggondolni. Lehet, hogy benne minden, amit korábban mondtunk, ő nem fordul az örökkévaló ellen, és nem voltak a fiatalság vétkei, és próbálja az önvizsgálatot tenni magával, és látja, hogy a spirituálisással szemben ő tompa, de nem, ezekre nem tud gondolni, mert ezek nem voltak. Nem valószínű, hogy sok ilyen van, de tegyük fel, hogy gondold végig az összes gondolatodat, és szavadat. Tényleg azok mind az örökkévaló irányába mentek? Még ha nem is voltak vétkesek, de esetleg voltak, amik fölöslegesek voltak, vagy nem voltak kellő tudatossággal megtelve. Abban a percben, hogy nem az örökkévaló iránti vágyak hajtottak, akkor téged a másik oldal hajtott, mint ahogy a szekért hajtja a kocsis. Neked nem Isten volt a kocsisod, a te szekerednek nem Isten volt a kocsisa, hanem a másik oldal, az itt ráhra. Ez már is még egy muníció ehhez a meditációhoz, amiben, tehát most tulajdonképpen értitek, arról van szó, hogy érveket hozunk föl önmagunkkal szemben. Ebben a meditációban. Érveket hozunk föl saját magunkkal szemben, saját magunk az a testünk itt. Megyünk tovább. Ha még ez sem elég, akkor nézzük meg az álmokat. Gondolja meg az ilyen, tehát az ilyen ember, továbbá álmait. Hogy megalázkodjon lelkében. Mert az álmokból többet tanulhat magáról az ember, mint ébredlétében gondolt tudatos gondolatairól. Bizony az álmok nagyon sokat jelentenek. Mert mit fejez ki az álom? Álom. Az, hogy tulajdonképpen te hányadán állsz a dolgoknak. Sokszor magunk se tudjuk, hogy hányadán állunk a dolgoknak, és amikor álmodunk, akkor az megmutatja, hogy mi az, ami igazán foglalkoztat bennünket. Ugye, vagy ezt 100 évvel Freud előtt mondta, vagy nem tudom, Freud volt, vagy Jung volt, aki az álmokkal foglalkozott, mondta az Alter Ego, egyértelmű, az álom az miről szól? Azt mondja, arról, amit tudatosan nem mondasz ki, még csak nem is gondolatban sem, de tudat alatt foglalkoztat. Azt mondja, nem félek a sárkánytól. És álmodban attól azt látod, hogy jön egy sárkány, és meg akar enni, és te rohansz. Az azt jelenti, hogy te tulajdonképpen félsz a sárkánytól, csak nem mered kimondani. Még csak nem is magadnak sem mered bevallani. Te lehet, hogy a gyakorlatban a saját magad számára is egy hihetetlen, tökéletes, szent szádik vagy, De a álmodban nem tudom, milyen hátsó gondolataim jönnek elő, ezek szerint valójában azok a dolgok foglalkoztatnak téged. Ezért van az, hogy igazi szádikok álmukban is Tórát tanulnak. Mert tényleg azt foglalkoztatja őket. Én ezt most nem azért mondom, hogy ezt én megtapasztaltam. Nem, soha nem voltam cádik, nem is valószínű, hogy leszek, még bieno is sem, de amikor Jesivában tanultam, és képzeljétek el, hogy Jesivában az ember tulajdonképpen semmilyen más inger nem éri, ha nem akarja, hogy érje, mint a Tóra, az ima, a tanulás, a többi. Velem előfordult, hogy mondjuk este a lefekvéskor 16-17 évesen azon törtem a fejemet, amit tanultam napközben, és valóban úgy álmodtam, hogy mikor fölkeltem, akkor megértettem a problémát. Ez mutatja, hogy amit az ember foglalkozik, az kijön. De az esetek többségében nem ilyesmi az ember, az én álmaim sem ilyenek, hanem olyan álmok, amik esetleg még magamnak sem merem bevallani, hogy ezek azok a dolgok, amelyek engem valóban foglalkoztatnak, amiktől félek, amiket szeretnék, amik... És az álmaimban előjönnek. Tehát akkor az álmaimat, hogyha megismerem, akkor föl tudom ismerni, hogy hányadán is állok én valójában a dolgoknak a tudatalatti szintjén, ami mutatja, hogy ki is vagyok, mi is vagyok én. Tehát gondolja végig az ember az álmait, mert azok nagyobb, hogy ezt hiába valóságos a lélek gyötrelme, mert a lélek nem felfelé száll álmában, amint írva van, kiszáll fel az örökkévaló hegyére. Az emberek többsége nem érdemli azt ki, hogy álmában egy magasabb spirituális szintre kerüljön, hanem pont fordítva lezuhan a tudat alattiába, ami viszont sokkal, még mélyebben van. Ugye a mi esetünkben ez azt jelenti, hogy kinek a lelke száll felfelé álmában, hogy meglássa és magába szívja a Tóra és a szentség dolgait, és ezek tükröződjenek álmában. Velünk nem ez történik. És a következő vers adja meg a választ, akinek tiszta a keze és tiszta a szíve, azaz, akinek a keze és a szíve nem tiszta, annak a lelke nem száll fel, és ezért lesznek álmai hiába valók és tisztátlanok, tehát ha azt látod, hogy álmai hiába valók és tisztátlanok, akkor valami gond van a kezeddel és a szíveddel. Ráadásul ezek a gonosz oldalról támadt gondolatok feltámadnak, odakötik magukat hozzá, és álmaival mindenféle tisztátlan dolgokról értesítik, olykor pedig megcsalják őt, hamis dolgokat mutatnak neki, megkínozzák álmában. Tehát a rém nem csak arról van szó, hogy valamilyen olyan testi vágynak a megtestesítését látja álmában, hanem az, hogy mondjuk rémálmai vannak, az azt mutatja, hogyha ő, ha neki ilyen félelmei vannak, akkor azt jelenti, hogy ő nem áll a isteniség magaslatai, mert akkor nyilván álmában nem zuhanna így, hanem inkább emelkedne. Az én értelmezésem, de lehet, hogy ez egy hibás értelmezés, a úgynevezett tánit halom, az álom, a rossz álommal kapcsolatos böjt, erről szól. Ezt nem tudom, hogy tudjátok, a halakában van egy olyan fogalom, hogy valaki rosszat álmodott, és például, hogy ez ismétlődik, akkor mindenféle önvizsgálatot tart, és böjtöl, és elmegy a rabbihoz, és azt elmondja neki, és azt feloldozza az álmaiból, és mit tudom én. Tehát vannak ilyen dolgok, amiket manapság nem szoktunk csinálni. De mi ennek a lényege? Nem az a lényege, hogyha te azt álmodtad, hogy mész fölfelé a lifter, és a lift nem áll meg, és akkor ugye ez a tipikus, nem tudom, nektek is volt a gyerekkoratokban ilyen álmotok, akkor ez azt jelenti, hogy nem tudom én, mi fog veled történni, és ebből lehet valamire következtetni. Egyszer arról van szó, hogyha rossz álmaid vannak, és az álmaid gyötörnek téged, akkor valószínűleg spirituálisan nem állsz jól. Mert ha spirituálisan jól állnál, akkor sokkal magabiztosabb lennél, és nem lennél rémálmaid. Miről szól a rémálom? Az az önbizalmat hiányáról szól, vagy a bizalmat hiányáról szól. Ha kellően erős lenne benned az isteni lélek, kellően erősen nyilvánulna meg, akkor nem lenne hiány a bizalmadban, és nem léreznéd magad ilyen kiszolgáltatottnak, hogy aztán álmodban ezt valamilyen rémálom formájában éljed meg. Ezért ha rossz álmod van, akkor itt eljött az ideje, hogy önvizsgálatot tartsál. Minél tovább időzik ezeken a dolgokon, tehát ezeken a gondolatokon, akár gondolataiban, akár az erről szóló könyvek mélyére bújva, hogy szívét megtörje magában, és tulajdon szemei előtt szégyenletessé, megvetendővé váljék, amint az írások mondják a teljes undorral, olyannyira, hogy a maga életét is megvesse, most borzol el Éva, annál inkább lealacsonyítja és megveti ezáltal a szitra achrát, lerontja azt a földig, megalázza magas helyéről, büszkeségéből és önteltségéből, ahová az fölmagasztalta magát, mint az isteni lélek szentsége fölé emelkedve, elhomályosítva annak ragyogását. Tehát ez a ennek a meditációnak a lényege. Meditáció az a lényege, hogy te próbáld meg a saját testiségedet azzal megtörni, hogy végig gondolod, hogy te milyen alacsony szinten vagy. És még egyszer mondom, itt ugye ez a dolog akkor lenne probléma, és ezért nem ért egyet a muszár gondolatvilágával a haszidizmus, hogyha nem lenne mögötte aztán az, hogy igen ám, ez lehet, hogy így van, de ez csak az én testem, az én valódi énem, az az isteni lélek. Mert ez majd a legvége a meditációnak, amikor egy nagy öröm származik azután a sok negatív, vagy nem is negatív, hanem lesújtó gondolat után egyszer csak azt mondod, hogy igen, de van lehetőségem arra, hogy ez ne így legyen, mert ott van bennem az isteni lélek, akkor annak az egésznek más a végkimenetele. Tehát itt nem arról az, hogy állandó depresszióban kell élnünk, és lesújtva érezni magunkat, de arról az, hogy ha viszont nem vagyunk kellően, a spiritualitás nem tud áthatni bennünket, nincs más választásunk, mint hogy megtörjük. Megtörjük ezt a falat önmagunkban. És most jön még a folytatás. Ugye itt eddig arról volt egyszerűen szó, hogy megpróbáljunk meditálni. Vagy a rossz gondolatok és szavak kapcsán, vagy az ifjúságunk vétkei kapcsán, vagy az álmaink kapcsán, valami kapcsán. Általában nem kell idáig eljutni, mert nem kell ifjúsági vétek, hanem van nagykorú vétek. Tehát nem kell az ifjúsági szekcióba visszamenni. Nem kell messzire visszamenni. Nem kell álmokba menni, mert a valóságban az egész valóság is, mint egy rossz álom. Tehát nem kell ilyen, ez csak azoknak a bénoniknak van, akik olyan szent életű emberek, hogy amúgy a gyakorlatban semmilyen vétkük nincsen, akkor mi a túról van? Na hát akkor még lehet, hogy ez az ifjúsági vétek, meg lehet, hogy ez az. A mi esetünkben nem kell ilyen messzire menni. Van délutáni is, ugye? Igen. A nyugdíjas vétkek is beleférnek. Nem csak az ifjúsági szekció. Most ugye ez az első lépés. Van még egy, ha még ez se segít, akkor egy további lépés. Ez pedig a nagy hanggal való megtörése a rossznak. Tehát amikor rákiabálok saját magamra, nem fizikailag, hanem gondolatban. Továbbá dörögne is kell ellene, a szitráhra ellen. Zajos hanggal, haragvó szavakkal, hogy megalázza azt, amint bölcseink mondják. Az embernek föl kell gerjesztenie magában a jó ösztönt a gonosz ösztön ellen. Amint írva van, haragudj, és ne vétkezzél. Mérgesnek kell lennie a rossz oldalára. Rá kell kiabálni a saját magát. Hogy lehettél te ilyen? Hogy ilyet csinálsz? Nem szégyeled magad? Kiabálnia kell önmagával. Ez azt jelenti, hogy haragra gerjed az állati ösztönlélekre, mert az ő gonosz ösztöne hangos, viharos, haragvással mondva neki, bizony rossz és gonosz vagy te, undorító és förtelmes és gyalázatos. És így tovább, alkalmazván mindazokat a jelzőket, melyeket bölcseink alkalmazták rá. Meddig fogod még elhomályosítani az áldott Ainsof, a végtelen fényét, mely áthatja a világokat, és amely ugyanaz volt, van és lesz, és itt ezen a helyen is, ahol én vagyok, és csak miattad nem látom meg, mondja magának a rossz, saját rossz ösztönének az ember. Nem látom meg azt az Ainsofot, amely ugyanolyan vételem ma, mint amilyen az áldott Ainsof fénye volt egyedül, mielőtt a világ megteremtetett. Teljességgel, minden változástól, ahogyan írva van, az én uram nem változott. Az a teremtés nem hozott benne semmiféle változást, mert ő az idő felett áll. És ezért az a tény, hogy valami a teremtés után van, őrá nem lehet hatással. Ő ugyanolyan. És miért nem látom én azt, hogy úgy, hogy ugyanolyan? Miért nem érzékelem én a végtelen Isten? Csak miattad, a test miatt nem érzékelem. Ha te test nem lennél, az én isteni lelkem, az egyesülne ezzel a végtelennel. És így, te milyen undorítos és förtelmes vagy, hogy csak az egzisztenciádra, a fizikai, testi vágyaidra gondolsz minden nap. De te utálatos lény, és így tovább tagadod a szemmel látható igazságot, amely pedig olyan nyilvánvaló, hogy az ő jelenlétében valójában minden semmi. Olyan igazság ez, amely oly mértékben nyilvánvaló, hogy a szemmel is látható. Íme ezen meditáció által hozzásegítheti isteni lelkét, hogy megvilágítsa a személyt, hogy meglássák az Ainsof korlátlan, egyedüli fényének igazságát, mint egy a fizikai szemükkel, nem pedig csak a hallás és megértés alacsonyabb rendű képességével. Itt tulajdonképpen miről van szó, ezt lefordítom most az egyszerű ember nyelvére. Ugye, arról van szó, itt két, van egy probléma. Mindenkinek van mondjuk tinédzserkorú gyereke, vagy nekem még nincs, van akinek már nincs. De ugye az, ugye ez a szív tompasága, az előfordul, hogy ül a gyerek a szobában, és akkor nem tudjuk lelkesíteni. Hajrá, gyerünk, milyen jó neked, hogy ez van neked, meg az van, meg amaz van, és nem, egyszerűen teljesen hidegen hagyja minden, és nem, a világ rossz, és mit tudja, minden.
Megvonja a
vállát. Teljes tompasága, szív tompasága. Most ez a kis tínédzser, ez mindannyiunkban megvan. Időnként. Mi erre a megoldás? Azt gondolnánk, hogy még egyszer meg kell velegetni a vállát. Hát nézd meg, hogy mennyi mindened van, és ilyen lehetőséged, és olyan lehetőséged, és ilyen szakkör, és ilyen barátok, és mit tudom. De nem megy, ez nem segít. Akkor mit lehet tenni? Hát nem lehet más tenni, mint hogy azt mondj, nyilvánvalóan ezt a szülő nem mondhatja, de hogy magunk, most én a saját tinédzserünkről beszélek, aki bennünk van, azt mondjuk neked, igen, nem elég neked, hogy ez van neked, meg az van neked? Hát nem szégyeled magad? Hát nézd már körül. Hát mennyi lehetőséget mulasztottál el? Mennyi, ugye ez a vétkek, mennyi vétket követtél el? És lehet, hogy már azokat megbántad, de azoknak a hatása a mai napig megvan. Gondolj arra, hogy te hol is vagy, hogy mi az, amit tényleg érdekel téged, és a lehetőségeidet nem használod ki. Ha még ez segít, akkor még jól rákiabálunk magunkra, hogy hát te mekkora nagy barom vagy, már elnézést a kifejezésért, hogy nem élsz azzal a hihetetlen, végtelen lehetőséggel, ami neked adatot. És akkor hirtelen egész más fényben látjuk a világot. Ugye ez látszik, hogy van, amikor egy másik emberrel való kapcsolatban is. Általában a normál ügymenet az, hogy ha valakit lelkesíteni akarunk, akkor kicsit még lelkesítjük, és mondjuk neki a lelkesítő szöveget, és hogy de jó vagy, és hogy jó lesz, és mit tudom én. De valamikor ez nem megy. És ilyenkor, ha viszont rákiabálsz az illetőre, ha nem is fizikailag, de ráijesztesz, és azt mondja, hogy te normális vagy? Hát nézd már magadra. Hát hol tartasz? Jó ez, hogy akkor egyszer csak az, hogy hol tényleg? Hirtelen, bum, összedől az egész fal, ami előtte volt, és egyszer csak előjött. Hogy? Nem, hanem akkor elő tud jönni a fal mögül az a jó akarat, ami ott van benne, hogy azt csinálja. És ez az a példa, amit majd mindjárt mondani fogunk a sivatagi kémekről. Ugye a sivatagi kémeknek a példája, akik nagy hangon mondták, hogy nem fogjuk tudni bevenni az országot, és amikor rájuk kiabált Isten és Mózes, és azt mondta, hogy hát nem szégyeljtek magatokat, akkor azt mondta, jaj, menjünk! Hogy jött? Az előbb azt mondták, hogy nem tudunk bevenni. De igen. Amikor rájuk kiabált Isten, és szembeállította magukkal, oda tette a velencei tükröt, mint az előbbi viccben, akkor egyszer csak hoppá, akkor összedőlt az egész, és előjött az igazi akarat. A lélek megaláztatása, ugye itt tartunk.
Igen.
Megalázkodása azért hathatós eszköz a szitrákra eltiprásában, mert valójában a szitrákának nincsen valódi léte. Ezért hasonlítatik a sötétséghez, aminek szintén nincs önmagában léte, és a fény jelenléte automatikusan elsöpri. Hasonlóképpen van a szitráklával, dacára annak, hogy bőséges életerő van benne, melyen megeleviníti a tisztátalan állatokat és a bálványimádok lelkeit, vagy Izrael állati ösztönökeit, amint azt elmagyaráztuk. De az életerő nem a saját ereje Isten mentsen, hanem a szentségvilágából származik, mert a szentségvilága minden élet forrása, még a szitrákra is onnan meríti erejét, amint azt fentébe elmagyaráztuk. Ezért foszlik szét, válik semmissé a szentség jelenlétében, amiként a sötétség is semmissé foszlik szét a fizikai fény jelenlétében. Csak hogy az ereje mindössze annyiban rejlik, hogy az ember isteni lélekének szentségével kapcsolatban az örökkévaló megengedte neki, mármint a szitráhrának a rossznak, és megadta a képességet, hogy felemelkedjen ellene. Azért, pontosan azért, az ember fölkeljen ellene, és hatalmába kerítse őt, az alázat és tulajdon lelke alárendelése révén. És azáltal, hogy saját szemmel előtt iszonyatássá és megmentetővé lesz, mármint a rossz az állati ösztönlének. Ezáltal pedig az ember felindulása, hogy eltipolja a szitráhrát, kivált egy felindulást odafent is, hogy beteljesedjék, amint írva van, le fogják vetni onnét, mondja az örökkévaló a szitráhrának, amely arra tör, felemelkedjék az örökkévaló ellen, és elhomályosítsa őt. Ez azt jelenti, hogy megfosztja őt uralmától és hatalmától, és visszavonja erejét és fennhatóságát, mely az Isten lélek fennye, fényén szentsége ellen adatot neki, így hát automatikusan semmivé lesz, eltűnik, mint a sötétség lesz semmivé a fizikai fény előtt. Én azt akarja csak ezzel mondani, hogy minden azon gondolat mellett utána, amit elmondtunk, hogy nem is kell megijedni ettől az állapottól. Ha az ember azt érzi, hogy teljesen eltompult, és úgy érzi, mintha hihetetlen fal lenne előtte, és nehezedne rá, ne ijedjen meg, mert tulajdonképpen ennek a falnak nincs valódi ereje. Ez a fal, a szitrákra, a rossznak, a gonosznak a fala, ez egy virtuális fal. Ez csak Isten adta neki a lehetőséget, hogy olyannak tűnjön előttünk, mintha fal lenne. De ha egy kicsit rákiabálunk, és bekeményítünk, akkor abban a percben elporlad, mint ahogy a sötétség elporlad a fény előtt. Most nézzük a sivatagi kémek történetét. Bizony ezt megtaláljuk kimondva a Tórában. A Mózes által a Szentföld feltérképezésére küldött kémekkel kapcsolatban. Kezdetben azt mondták, mert ő az ellenség erősebb nálunknál, mondták a kémek, ugye, amikor visszajöttek. És a mi menu szóval kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy nálunk, a bölcsek azt mondják, ne úgy olvassuk mi nálunk, mi menu, hanem ő nála, mi menno. Ez csak a pontozás lesz más. Vagyis hogy tulajdonképpen azt mondták, hogy erősebbek Istennél. Ennyire hitetlenek voltak. Azaz, hogy nem volt hitük az örökkévalóban, hogy képes lesz őket vezetni a Szentföldre. De aztán azt mondták, meggondolták magukat, és azt mondták, kész vagyunk felmenni és meghódítani a földet. Ugye azt történt, hogy előadták magukat, addig-addig csinálták, amíg az egész népet maguk mögé állították, és Isten egyszer csak megjelent, megbüntette őket, és azt mondta, 40 évig gyerünk, itt maradtok a sivatagban. Erre azt mondták, ne, megyünk. És azt mondták, bocs, most már nem lehet. De mi tudunk menni, megyünk. Honnan jött ez a hirtelen váltás? Mikor tért át vissza az örökkévaló képességébe vetett hitük? Tanítónk, Mózes, béke legyen vele, nem mutatott nekik közben semmiféle jelet vagy csodát, hogy visszaadja a hitüket. Hát ugye nem úgy működött, hogy nem volt bennük elég lelki erő, lelkesedés, és akkor Mózes azt mondta, hogy na gyertek, még egyszer ketté vásztom itt a tengert, hogy most látjátok, hogy van itt erő azért. Nem, semmi nem történt, csak annyit mondott neki, hogy az örökkévaló haragszik rájuk, és megesküdött, hogy nem mennek be a Szentföldre. És ez elég volt ahhoz, hogy megtörje azt a nagy falat. Miféle értéke lehetett a szemükben az isteni haragnak és esküvésnek, ha eleve nem hitték, hogy az örökkévaló képes alávetni nekik a 31 királyt, akik a földet akkoriban uralták, és ezért egyáltalán nem vágytak belépni a földre. Hát annál nagyobb jutalom nem lehat. Te tényleg azt gondolod, hogy Isten nem képes bevetni a földet? Bevenni a földet. És azt gondolod, hogy nem érdemes nekünk oda menni. Akkor annál nagyobb jutalom nem lehet, mint egy Isten azt mondja, hogy jó, akkor 40 évig mi itt vagyok. Halló, akkor mi meg vagyunk mentve. Ugye, különben kellett volna menni harcolni olyanokkal, akikkel szerintem nem tudtál volna legyőzni. Ehhez képest mi történt? Hirtelen azt mondja, na, menjünk. Nem, most nem gondoltátok komolyan az előbb? A magyarázat a következő. Az izraeliták mind hívők és hívők leszármazottai, ahogy a Talmud mondja. Még ha azt is mondták, hogy az erős ellenség erősebb ő nála, az örökkévalónál, isteni lelkük akkor is hitt az örökkévalóban. Csak is azért adott hangot az ő képességével kapcsolatos kételyeknek, mert a testükbe öltözött citrákra az állati összeleneknél fogva fölemelkedett az isteni lélek szentsége fénye ellen. Ő tudat alatt az isteni lelkük az érezte, hogy ez egy marhaság, és nyilvánvalóan Isten képes bevenni a földet, de a testük felülkerekedett, az állati ösztönlélek felülkerekedett, és egyszer csak a lélek, isteni lelkük fölött volt. Fölemelkedett az isteni lélek szentsége fénye ellen, a rá jellemző szemérmetlen arroganciával, gőggel, mindenféle értelem és ok nélkül. Tehát amint az örökkévaló megharagudott rájuk, és haragjában mennydörgött, így mondta Isten a Tórában, meddig viselem még el a gonosz gyülekezetet, ebben a sivatagban esnek majd el holttesteik. Én az örökkévaló beszéltem. Bizony ezt cselekszem, az egész gonosz gyülekezettel. Ezek nagyon kemény szavak. Ebben a percben a szívük megalázkodott, megtört bennük, mikor hallották ezeket a kemény szavakat, amint megvan írva, és gyászolt a nép nagyon. Egyszer csak, mint amikor a gyerek, akire rákiabálsz a sok bohóckodás után. Következésképp a szitrákkal letaszítatott uralmából, hivalkadó helyéről és arroganciájából. De az izraeliták maguk hittek az örökkévalóban mindvégig. És ezért, amikor letaszítatott a szitrákra, letaszítatott az a állati ösztönök, ami felülkerekedett az ő hitükön, az ő isteni lelkükön, abban a percben jött a hit. Mit látunk? Ez minden emberrel előfordul. Abban a percben, hogy egy életében egy traumához kerül, akkor hirtelen elkezd hinni. Miért? Előtte nem hittél? Előtte is hitt, csak addig az el volt takarva sok fallal. Most vala jött Isten, széttörte a falat, csinált egy traumát az életében, bum, kinyílt, és előjött a hit. Ugyanez volt itt is, csak itt szavakkal van leírva, hogy Isten rájuk kiabált. Azok az emberek, akik a legfelhangobban mondják, hogy ők atisták, és ők nem hittek, hiszen az embereknek a többsége, akkor olyan helyzetbe kerül, hirtelen hinni kezd. Ez hogy lehet? Valaki azt mondja, hogy ez gyenge. Nem gyenge, pontosan arra, igen, gyenge, mert az a máz, ami ott van rajta, az lejött. És ez leesik. És mi maradott? Az, ami mindenkiben igazából eredendően ott van. Bárki, akiben kétségeknek támadnak az örökkévaló vetett hitével kapcsolatban, a kémekből esett történetből levonhatja a következtetést. Miszerint az ilyen kétely nem egyéb, mint a szitrákra üres szava, hogy az isteni lélek ellen emeli fel magát. De az izraeliták maguktól mind hívők, mint ahogy ezt már többször is idéztem. Továbbá valójában a szitrákra maga sem táplál semmiféle kételyt a hittel kapcsolatban. Amint azt a 22. fejezetben kifejtettük, a klipás spirituális állapotában, tudnék, amikor nem öltözik ember és testben, nem tagadja meg az örökkévaló uralmát. Csupán engedélyt kapott arra, hogy összezavarja az embert hamis, csavaros szavakkal, hogy gazdagabb jutalmat kapjon. Az ember aki a kísértés dacára kitart hite mellett. Tehát a szitrákra sem azért teszi mindezt, mert ő Isten ellensége. Nem. Ezt az ember érdekében teszi. Mert az ember végigcsinálja ezt a folyamatot, és a szitrákra, dacára ő ilyen vagy olyan meditáció által mégis előhozza magából a hitet, akkor sokkal nagyobb a jutalma, sokkal nagyobb az értéke az egésznek, mint hogyha ez az egész hajszihő nem lenne. Ebben a tekintetben hasonlatos ahhoz a prostituálthoz, aki megkísérli elcsábítani a király fiát hamissággal és csalással, a király beleegyezésével, amint ezt a Szent Zohár által előadott példabeszédben áll. Ugye ott arról van szó, hogy a király felfogadja a prostituáltat, és azt mondja, hogy próbáld meg elcsábítani a fiamat, vessél be mindent, mert azt szeretném, hogy ne engedjen a csábításnak, és ezáltal elkölcsön megerősödjön. A prostituált mindent bevet, de igazából ő sem szeretné, hogy elcsábuljon a fiú, mert ő szereti a királyt, és azt szeretné, hogy az király vágya erősödjön. De ez nem azt jelenti, hogy ő a szakmájában, a munkájában és a feladatában nem fog mindent megtenni annak érdekében, hogy a kísértés valódi kísértés legyen. Összefoglalva tehát, arra van szó, hogy amikor az ember olyan hangulatba kerül, amikor minden hidegen hagyja, amikor azt mondja, hogy minden mindegy, amikor nem képes a szívét megmozgatni, akkor meg kell aláznia ezt a gőgöt, ami a testéből jön, és rá kell ébredni, hogy tulajdonképpen ő a szíve mélyén ott van benne az a lelkesedés, és minden más, ami ezt a lelkesedést tompítja, az egy olyan fal, ami csak egy virtuális fal, ami nem egy valódi akadály, nem egy valódi probléma. Mind csak azért probléma, mert Isten azért rakta mindazt oda, hogy bennünket még jobban próbára tegyen. Van-e kérdés esetleg? Most jó sokat tanultunk a mai nap. Sokat olvastunk. Van-e kérdés esetleg? Nincs?